A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Deák Dániel, politológus, a 21. századi intézet vezető elemzője. Újból köszöntelek, és hát itt azt ígértem a műsor első részének utolsó percében, hogy a 23-as költségvetéssel kezdünk, előtte azonban picit rátekintünk a 22-esre is, tekintettel arra, hogy komoly pénzügyi kiigazítást hajtott végre benne a kormány 600 milliárdos zárulás cirka, ami létrejött. Ennek a legfontosabb eleme a tárcáknál történő zárulás, és hát ide tartozik a Paksnak a feltőkésítése is. Hát ez a rendkívüli helyzet, hogy a ellenzék által korábban azt mondott, hogy pénzszórás indokolja a pénzügyi kiigazításokat?
Igen, és sokszor halljuk, hogy a kormány a választás előtt pénzt osztogatott, pénzt szórt, ugye ez egy tipikus kritika ellenzéki oldalról, de hát azért, mintha elfelejtettük volna, hogy itt két évi Covid-járvány volt. Tehát emlékszünk rá, nagyjából egy éve volt az, hogy nagyjából is felélegezhettünk, és akkor a maszkot el lehetett dobni, és azért a különféle korlátozásokat feloldották. De hát a 2020-as évünket úgy töltöttük, hogy be voltunk zárva, de még 2021-ben is be voltunk zárva, nem lehetett menni sehova, és leállt a gazdaság. Tehát a 2020-as évben nagyon komoly visszaesés volt mindenhol. Ez nagyon erősen megviselte a családokat, a nyugdíjasokat, tehát egy komoly hogy terhet rakott az emberekre, meg is ugrott akkor például a munkanélküliségi ráta, tehát egy rossz helyzet volt gazdasági szempontból, és ugye minden országban, amikor látták már, hogy azért kezd vége lenni a járványnak, azért valamilyen támogatást adtak az embereknek, tehát valamilyen pénzhez kellett jutatni azokat az embereket, akiket jelentős mértékben megviselt egy 8%-os gazdasági visszaesés. És hát ugye a kormány is azt mondta, hogy oké, akkor a családoknak, a nyugdíjasoknak, tehát a legnagyobb társadalmi csoportoknak adunk többletforrást annak érdekében, hogy a járvány negatív gazdasági hatásait átvészeljék, és gyakorlatilag múltá tegyük azt, ami mögöttünk volt az a két év anyagi szempontból is. Csak hát ki gondolta volna, hogy van egy világjárvány, ami tényleg 100 éve nem volt, és hatalmas egészségügyi és gazdasági pusztítást végzett a világban. Ezután még egy év sem telik el, és jön egy háború, ami még nagyobb pusztítást végez egyébként emberi és gazdasági szempontból. Tehát olyan súlyos ellátási zavarok lesznek, és már vannak is a világban, az ellátási láncok megszakadnak, hát az ember elmegy egy autószalomba, nem kell luxus kategóriá, vagy még egy Volkswagen autószalomba. Ugye Németországnak az egyik legfontosabb terméke az autó. Hát hogyha elmegy az ember ma, és akar egy új autót venni, akkor azt mondják, hogy ha ma lefoglalod, kifizeted a előleget, akkor jó esetben 2024 nyarán majd kapsz kocsit, de lehet, hogy majd csak 2025-ben. Hát utoljára ilyen a szocializmusban volt, és ez a háborúnak a következménye, mert mondják, hogy Ukrajnából jön nagyon fontos alapanyag, elektronos autókat sok esetben nem is gyártanak például most. Tehát ez látszik, hogy ilyen nagyon súlyos, nagyon durva hatása van az európai gazdaságra nézve, és erre senki nem számított. Ez a költségvetés is negatívan érinti, mindent negatívan érint, mindent feljük kell módosítani. Tehát a forint árfolyamot is, hogyha megnézzük, akkor is senki nem számított arra, hogy 416-os euró árfolyammal kell majd sok esetben számolni, amikor még tavaly, amikor ugye tervezték a költségvetést, akkor még azért egy ilyen jóval 400 alatti euró árfolyam volt. És így értelemszerűen azért emelkedik az eurónak is az árfolyama, Magyarország közel van a háborús konfliktushoz, Magyarország függ a legjobban az orosz gáztól, tehát a legsérülékenyebb ebből a szempontból, tehát hogyha itt az oroszok elzárják a gázcsapot, akkor Magyarországnak annyi. Ezt értelemszerűen a befektetők, a piac is érzékeli, ezért is a forint árfolyama sokkal érzékenyebb ezekre a krízis helyzetekre.
Mit jelent egyébként a szóban forgó zárulást? Leállnak az állami fejlesztések túlnyomó részt?
Ugye ezt mondták is, hogy azokat a beruházásokat, amelyek még nem indultak el, eltolják. Tehát nem ebben az évben, hanem a következőben vagy azután fognak majd megvalósulni. Ugye a tárcák esetében is mondom, létszámcsökkentés van, fizetés stop, tehát ilyen típusú korlátozásokra kell készülni, számolni, és hát ugye az állami beruházások kapcsán is azért jelentős visszafogás van, tehát ez egyértelmű, hogyha nincsen pénz, nincsen forrás, akkor ezekből vesz el a költségvetés, és hát ugye mindenki azzal kalkulál, hogy a világban jön a recesszió 2023-ban, azért sok országban 2022-ben is recesszió van. Ennek ugye egy úgymond pozitív hatása van, hogy ez az inflációt lejjebb fogja majd vinni, tehát ez a közgazdászoknak a várakozása, hogyha kisebb a gazdaság teljesítménye, kisebb lesz a fogyasztás, emiatt ugye az árak is azért konszolidálódnak, nem lesz ekkora áremelkedés.
Tehát egy a magyar gazdaság el tudja kerülni a recesszióba? Ez is egy fontos téma, akkor hiszen elméletileg mind a jegybank, mind pedig a kormány meglehetősen optimista várakozásról tekintett a 22-es esztendő elő, sőt, még a Magyar Nemzeti Bank nemrég meg is emelte a növekedési prognózisát.
Igen, ugye az IMF-nek is van erről előrejelzés, azt is néztem, talán 5%-ot írtak az idei évre, és akkor jövő évre egy ilyen 3% körüli növekedést várnak, de annyira bizonytalan a helyzet, hogy ilyenkor szerintem senki nem tud jósolni, tehát ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy mi lesz itt szeptemberben vagy októberben, tehát senki nem tudja, a háborús helyzet az ilyen bizonytalan, kiszámíthatatlan. Az viszont már egyértelműen kijelenthető, hogy ugye a Covid-járvány első-második hulláma után mindig mondtuk, gondoltuk azt, hogy na, majd a vége lesz ennek a járványnak, akkor visszakapjuk a régi életünket, és akkor olyan életünk lesz, mint ami a járvány előtt volt. És Orbán Viktor erre felkészítette a lakosságot, hogy nem ez lesz, tehát mondta, hogy veszélyek kora van, válságok kora van, megváltozik az életünk, megváltozik mindaz, amit gondoltunk a hétköznapokról, és hát lám igaz, tehát itt van ez az év is, teljesen alapjaiban változtatja meg azt, amit gondolunk a hétköznapokról, és ez várható egyébként, tehát a üzemanyag hiánytól kezdve a gázhiány, minden ilyen típusú dolog, élelmiszerhiány, hát Franciaországban is az elnök arról beszélt, hogy élelmiszerhiány lehet fejlett-nyugati országokban, nem beszélve arról, hogy Afrikában milyen pusztítást végez ez az egész, Közel-Keleten jön a migrációs hullám, tehát nagyon nehéz, nagyon rossz időszak van előttünk, és ilyenkor nagyon fontos szerepe van a politikai stabilitásnak, mert ugye, hogyha Macron szóba hoztam, ott elveszítette a törvényhozásban a többségét, béna kacsa lesz sok tekintetben, ott van Joe Biden amerikai elnök, jön a félidős választás, mögötte is elmegy a törvényhozói többség, ott is egy sokkal gyengébb elnökről beszélhetünk majd, Boris Johnson nemrég bukott meg, Olaf Scholz német kancellár egyébként is egy gyenge politikus, de most már a támogatottsága is nagyon gyenge, van egy ilyen 38%-at a támogatóknak az aránya, és 50% felett van az elutasítóknak az aránya, tehát gyenge politikusok, instabil belpolitikai háttérrel vannak szerte a nyugati világban, Magyarországon politikai stabilitás van, komoly társadalmi többség és politikai felhatalmazással tud kormányozni a magyar kormány, tehát ez egy versenyelőny ebben a veszélyes, nehéz helyzetben Magyarország számára, és ez az egyensúlyt kell fenntartani a gazdaságban is.
Apropó, ma Orbán Viktor miniszterelnök összehívott egy energiatanácsot, a mai, ugye ez is ez a szakmai kabinetből áll, és alapvetően gazdasági miniszterek vannak érintve. Tehát akkor ennyire komoly a helyzet, hogy ezzel már szinte napi szinten kell foglalkozni a kormánynak?
Igen, tehát ugye Németországban leállt a gázszállítás karbantartás miatt, kérdés, hogy ez újra fog-e indulni. Van esélye, hogy nem fog újraindulni, tehát nem lesz gázszállítás Németország irányába. Ez, ahogy beszéltük az előbb, ennek komoly kihatása lesz Magyarországra is. Kérdés az, hogy Magyarország irányába rendben jönnek-e gázszállítások, mit lehet tenni, hogyan lehet pótolni ezeket, milyen módon lehet egyébként már előre többletmennyiséget vásárolni, hogyan lehet ezekre előteremteni a forrást, tehát ilyen típusú kérdésekkel foglalkozik a kabinet.
De hát tekintetben ugye Oroszország felé 80%-os a kitettségünk, tehát komoly a helyzet.
Nagy a függőség, és értelemszerűen ilyenkor hetente, naponta monitorozni kell a helyzetet, és meg kell hozni a fontos politikai döntéseket, mert aki késlekedik, vagy elhibázott döntéseket hoz, az megissza ennek a levét, és ugye hát a brüsszeli szankciók is, tehát most ma már olvastam a ellenzékinek számító Telexnek az címlapján a cikket, hogy lábon lőtte magát az Európai Unió a 6. szankciós csomaggal, ezt szó szerint így írták, mert Oroszország halálra keresi magát, ugye megnövekedtek az energiaárak, és az Európai Unió pedig már a gázhiánytól fog szenvedni.
Tehát hát apropó, ez pont ide tartozik a gázembargó kérdésköre. Magyarországnak mi az álláspontja, a határozott, nem? Továbbra is?
Igen, ugye Orbán Viktor az elején elmondta, hogy a szankciós politika szerinte nem jó, mert ezzel saját magának árt az Európai Unió. Oroszország ettől nem fogja abba hagyni a háborút. ha emlékszem, még márciusban is mondták nyugati politikusok, hogy ezért kell bevezetni a szankciót, hogy akkor megfékezzék Putyin háborúját. Hát nem úgy tűnik, mint hogyha meg lenne fékezve. Tehát itt van július közepe, és nagyobb erővel támadják az oroszok a kelet-ukrajnai területeket, mint nem tudom, 2 hónappal korábban. Tehát sokkal rosszabb a helyzet, sokkal durvább a támadás, és sokkal nagyobb károkat okoz mindenki számára. Tehát a szankció nem állítja meg a háborút, ezt világosan látjuk, nem a béke irányába mozdítja el a folyamatokat, Európában nem is beszél senki sem béketárgyalásról, senki sem szorgalmazza a békét, nem is hallottam mostanában azt, hogy vezető európai politikus megpróbált volna a Putyinnal tárgyalást kezdeményezni, ugye még az elején voltak ilyenek, most már erről szó sincsen. Tehát nagyon rossz irányba mennek a dolgok, ez a háború elhúzódását jelenti, és értelemszerűen minél tovább húzódik el a háború, annál rosszabb lesz Magyarországnak, annál rosszabb lesz Európának.
Hát akkor térünk át a 2023-as költségvetési törvényjavaslatra tekintettel arra, hogy már a véghajrában van a parlamentben, és nem sokára záró szavazás lesz róla. Ebben egy két új elemet tudunk meghatározni, a rezsivédelmi alapot, valamint a haderőfejlesztési alapot. Hát akkor nézzük, hogy egyikre is, és másikra is miért van most erre szükség, és miért kellett erre ugye mindkét ágon több 100 milliárd forintot átcsoportosítani?
Ugye a rezsicsökkentés marad, az fenn lesz tartva a bizonyos változtatásokkal, tehát erre is kell forrás, értelemszerűen ugye erre találta ki a kormányzat az ESZTE profit adót, különböző szektoroktól elvon olyan forrásokat, amelyek ott többletjövedelemként megjelennek. Ugye ebből volt vita, hogy akkor most melyik szektort, hogyan, milyen módon, de valószínűleg ez a 800-850 milliárd forint befolyik ebből a költségvetésbe, és ez mellett van ugye egy állami takarékoskodás, tehát saját magán takarékoskodik az állam. Ez is ugye jelentős mértékben csökkenti a költségvetési terheket, tehát ez talán a két legfontosabb pillér, de ami szerintem látszik ebben a költségvetésben, hogy még az rossz helyzet ellenére is azért igyekszik elkerülni a kormány azt, hogy olyan megszorításokat kelljen bevezetni, mint amire ugye 2010 előtt volt példa, hogy nyugdíjakat kelljen elvenni, fizetéseket kelljen elvenni, családtámogatásokat kelljen elvenni, tehát ezekre valószínűleg nem fog sor kerülni, benne van a költségvetésben azok a béremelések, amelyeket megígért a kormányzat, ugyanígy a tanár béremelésnél is a 10%-os, ez benne van a költségvetésben, de ugyanígy benne van a nyugdíjemelés, ugyanígy benne van a családtámogatások, tehát ezek mind-mind ott szerepelnek, és ezeket nem vonja el a kormány, annak ellenére sem, hogy egy nagyon komoly válsághelyzetben vagyunk.
Egyéb iránt ugye gyakori visszatérő ellenzéki kritika, hogy hát mit érnek itt a béremelések, hogyha az infláció elviszi. Erre miként lehet reagálni?
Hát ugye most minden várakozás alapján októberben tetőzik az infláció, a jegybank is eltökél, tehát tegnap is a jegybank részéről egyértelművé tették, hogy minden lehetőség, tehát minden rendelkezésre álló eszközbe vetnek annak érdekében, hogy az inflációt megfékezzék. Ugye a csökkenő gazdasági teljesítmény a világban egyértelműen az infláció ellen hat, tehát ezek mind-mind olyan lépések, mind-mind olyan intézkedések, amelyek azért csökkentik az inflációs kockázatot, és hát ami viszont rossz és negatív hatás, hogy ugye az Európai Unió, az eurózóna, az nem képes mit csinálni az infláció ellen, mert ehhez ugye kamatot kéne emelni az központi banknak, az európai központi banknak, de mivel olyan rossz állapotban vannak a dél-európai országok, hát Görögország 200% körül van a GDP arányos államadóság, Olaszországban is hatalmas az államadóság, Spanyolország is nagyon komoly bajban van, hogyha emelnék a kamatot az Európai Központi Bankban, az gyakorlatilag csődbe döntené a legtöbb dél-európai országot. Tehát ezért van az, hogy míg ugye Amerikában emelik a kamatot, és a dollár erősödik, oda megy a pénz, addig Európa gyengül ebből a szempontból is, és nem nagyon tud mit kezdeni az inflációval. És a kérdés, hogy ennek milyen hatásra lesz például Magyarországra nézve, hogy itt a központi bank tudja emelni a kamatot, és ez tudja egyébként csökkenteni valami az inflációs nyomást. De kérdés, hogy ez mennyire iktatja ki az, amit az eurózónában tapasztaltunk.
Hát a törvényjavaslatban hangsúlyos elem a államháztartási hiány erőteljes csökkentése is, és ezzel párhuzamosan az adósság ráta, de ugye amiként a beszélgetésben már elhangzott többször is, hogy nagyon nehéz tervezni, nem kellett volna ezzel a költségvetési törvényjavaslattal várni, akár őszig, ha jobban tisztában láthatott volna a kormány is.
Ugye az Orbán kormányok mindig előre hozzák ezeket a kérdéseket. Ugye ez azért jó az ő felfogásuk szerint, mert így van már egy alapterv a következő évre vonatkozólag, és akkor könnyebb korrigálni, könnyebb igazítani a költségvetésnek a számait a változó helyzethez, mint mondjuk az utolsó pillanatban összerakni egy költségvetést. Tehát csomószor volt még azért korábban, amikor decemberben ott vitatkoztak a képviselők meg a kormányzati szereplők is, hogy akkor mi legyen januártól, hogyan legyen az adózásnak a kérdése. Sokkal könnyebben fel tudnak készülni a szektor szereplői, az emberek is arra, hogy akkor január 1-től mire lehet számítani, mint hogyha még decemberben tudnánk meg azt, hogy akkor most januártól hogyan lesz. Ugye most itt a kata kapcsán is már milyen nagy felháborodás keltett azt, hogy szeptembertől, vagy bizonyos esetben októbertől változni fog az adószabály. Hát akkor képzeljük el, hogy mekkora felháborodás lenne, hogyha december 23-án tudnánk meg az emberek, hogy január 1-től milyen adóváltozás lesz. Tehát ezért is fontos az, hogy minél korábban legalább a főbb irányvonalak azok tisztázva legyenek.
Ugye a horvátok most lépnek be az eurozónába, ebben a helyzetben, amikor látványosan gyengül a forint, nem kéne a kormánynak ugye a politikája kicsit átalakítani és elgondolkodni a közös pénzbevezetéséről?
Ugye az eurozóna kapcsán az előbb azt mondtam, hogy nem tudnak mit csinálni az inflációval. Tehát gondoljunk csak bele, eurozóna tagok lennénk, lenne egy 10-12% körüli infláció, tehát ugye vannak olyan uniós országok, ahol vagy eurozóna országok, ahol akár 20% is van, ilyenek a balti országok, tehát lenne egy ekkora inflációs környezet, és lenne mellette egy 2-3%-os alapkamat, mert hát nem emelnék az Európai Központi Bankban 10%-ig az alapkamatot, és ez azt jelenteni, hogy a gazdaság, a bankoknak a pénze, az embereknek a pénze az úgy elinflálódik, mint hogyha nem lenne holnap. Tehát ez rossz lenne a magyar gazdaság számára, egyértelműen negatív lenne. Így most, hogyha az ember elmegy egy bankba, akkor értékpapír vagy a prémium állampapírt vesz, akkor infláció plusz bizonyos kamat, és akkor megmarad a pénze, a pénzének az értéke. Ilyen eurózónataként nem lenne, tehát akkor szépen tűnne el a megtakarítása az embereknek. Ugye a Horvátország az egy más, ott gazdaságnak talán a 30% az a turizmusból él, tehát értelemszerűen más szempontok motiválták a Horvátországot is amellett, hogy ők akkor eurózónatagok legyenek. Magyarországon ilyen nincsen, tehát mi nem vagyunk ennyire turizmus függő ország, értelemszerűen itt teljesen más, inkább negatív hatással lenne egy eurózóna tagság. Olaszország és Görögország is attól szenved már évtizedek óta, hogy úgy léptek be az eurózónába, hogy nem volt meg az a fejlettségi szintjük, ami kellett hozzá. Ugye a görögök híresek arról, hogy meg is hamisították a különféle költségvetési adatokat annak érdekében, hogy eurózóna tagok lehessenek. Hát most hosszú évtizedekig, vagy akár évszázadokig ennek az árát fogják meginni.
Az ellenzékre visszatérve nem csak a 22-es intézkedések kapcsán mondják, hogy különböző politikusok ellenzéki pártokból egy brutálisan megszorító csomag, hanem a 23-as költségvetési törvényjavaslat kapcsán is megszorításokat emlegetnek. Nézzük, hogy a jelen tudásunk szerint legalább tudjuk-e tartani azt a nívót, ahol most vagyunk.
Hát ugye ahhoz, hogy az a szint maradjon, az kell, hogy ne elkerülje Magyarország a recessziót. Most én nem láttam még olyan várakozást, ami recesszióval számol, tehát Kopintárkinak is néztem a előrejelzését, és a különböző ilyen cégeknek, IMF-nek, nemzetközi szervezeteknek nem várnak recessziót, tehát hogyha nem lesz recesszió, akkor tartható ez a szint. Ha recesszió lesz, még súlyosabban érinti az európai gazdaságot, így Magyarországot is a háború, akkor értelemszerűen sokkal nehezebb lesz a helyzet, át kell gondolni, csökkentések lesznek, és nőni fog a munkanélküliség, tehát ez elkerülhetetlen, de ez nem Magyarországon múlik, tehát Magyarország egy kis szem ott a világ porondján, a világ politikai folyamatokon. Én abban reménykedem, hogy a félidős választások előtt a demokratáknak és Joe Bidennek is az lesz az érdeke, hogy akkor kössenek békét, és akkor ezzel fussanak majd rá az őszi félidős választás, és akkor tudja azt mondani, hogy na, én vagyok az, aki elérte, hogy itt béke legyen a világban. Tehát nekem ez a reményem, hogy akkor szeptember-október környékére ez majd a béke felé fogja majd mozdítani a folyamatokat, hogyha béke lesz, és meg is állapodunk az Európai Unióval a helyreállítással a forrásairól, akkor sokkal rózsásabb és sokkal optimistább lehet az ember szeptembertől, mint jelenleg.
Végezetül, de nem utolsósorban említésre került, hogy Orbán Viktor jövő héten Tusnád Földön fog beszédet mondani. Általában ezek nagyívű és politikai volumenben is megfogható tézisek, amiket a miniszterelnök szokott bejelenteni ott. Mi kerülhet most a fókuszba? Nem, gondolom, hogy nem te írod a szöveget, de hát, ha tudsz valamit.
Hát mindenképpen a háború és a gazdasági kihívások, tehát ez lesz a központi elem. Várhatóan azért a miniszterelnök azt is el fogja mondani, hogy mi az, ami szerinte Európa számára követendő irány lenne. Mert ugye beszéltem arról, hogy Macron megbukott, és a törvényhozásban elveszítette a többségét, és gyakorlatilag, hogyha végignézzünk az európai politikán, hát Orbán Viktoron kívül nincsen nagyon karakteres és gondolkodó, hosszú távú kihívásokról gondolkodó politikus, és hát ez nem is egy jó dolog, tehát akkor volt Európa mindig sikeres, amikor komoly koponyák, komoly agyak, komoly politikusok voltak meghatározó szerepben az európai országokban, most ez nagyon nincsen. Tehát értelemszerűen egy ilyen sodródó Európát tapasztalhatunk, aminek nagyon komoly függősége van az orosz energiaforrásoktól, és politikai függőség az amerikai Egyesült Államoktól, tehát látjuk azt, hogy sok európai ország, a németek is a saját nemzeti érdekükkel mentek szembe a szankciós politikának a bevezetésekor, azért, mert az amerikaiak ezt várták el tőlük. Tehát ez azt mutatja, hogy Európának nincsen nagy mozgástere, politikai súlya sincs, külső tényezők befolyásolják, és hát egy ilyen környezetben a magyar miniszterelnök azt tudja elmondani, hogy szerinte mi az az út, mi az az irány, amit Európának ilyenkor követnie kéne.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Deák Dániel politológus volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.